Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkeznek az uniós források Magyarországra, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnök már 12,5 milliárd eurót kiharcolt, és jönni fog a többi is. Az ember a telefonját vagy a zsebkendőjét veszíti el, uniós forrás nem, az ugyanis a politikai döntésektől függ, jegyezte meg. Nem tetszik nekik, hogy békét akarunk, hogy nem akarunk háborút, kerítést, jegyezte meg. A kormány elkötelezett abban, hogy akár az energiabiztonság, a migrációs politika, vagy a nyugdíjasok 13. havi nyugdíja kérdéseiben ellenálljon a magyar ellenzéktől vagy Brüsszelből érkező akadályoztatásnak és nyomásgyakorlásnak, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna viselkedésével aláássa a tagállamok energiabiztonságát, majd hangsúlyozta, Magyarország csak akkor tud hozzájárulni az Ukrajnával kapcsolatos európai diskurzus fenntartásához, ha garanciákat kap arra, hogy energiabiztonságát Ukrajna irányából nem veszélyeztetik. A német menekült politikát szigorító törvényjavaslat elutasításával kapcsolatos pénteki Bundestag döntéssel kapcsolatban kifejtette, a német parlamentben a migrációpárti és a migrációt ellenző erők között óriási csata zajlik, a jelek szerint a német közvélemény teljesen átfordult az elmúlt években, és egyöntetően követeli a migrációs politika átalakítását, amihez azonban jelenleg még nincs meg a parlamenti többség. Katasztrófa közeli a helyzet az országban, ahová 2015 óta 3 és 5 millió közötti menedékkérő érkezett, mondta Orbán Balázs. Rámutatott, amit most a német politikai része javasolt, az megfeleltethető a magyar határvédelmi intézkedéseknek. Idén is folytatják a nemzetiségek számára fontos beruházások, intézmények, iskolák és egyházi közösségi épületek, valamint a templomok felújítását. Ezt hangsúlyozta Soltész Miklós horvát zsidányban a felújított Keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus templom átadó ünnepségén. A nyelv a kultúra megőrzését és a helyben maradást is kiemelkedően szolgálja a nemzetiségek hitéletéhez nyújtott támogatás, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. 12-ről 18 millió forintra emelkedik az áfa alanyi adómentesség értékhatára, a kormány ezzel is támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebookon. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mintegy 830 ezer vállalkozás választotta az alanyi adómentességet, az új szabályok hozzávetőlegesen 30 ezer vállalkozás, többek között taxisok, fodrászok, festők, autószerelők vagy pékek számára nyitja meg a lehetőséget erre. Az alanyi mentesség január 1-ére visszamenőleg választható, a jogszabály ennek megtételéhez elegendő időt ad, mivel arra február 28-áig van lehetőség. 30 napra beszüntetik a munkát a szerbiai ügyvédek, erről döntött a kamara. Ezzel csatlakoznak a november óta tiltakozó egyetemisták követeléseihez, de tiltakoznak amiatt is, hogy a véleményük szerint Szerbiában veszélybe került a jogállamiság és az ügyvédek önállósága. A szerbiai egyetemi hallgatók szombaton 3 órára lezárták Újvidék mindhárom hídját, majd a Bácskát, a szerémséggel összekötő Szabadsághidat 24 órás zárlat alá helyezték. Alekszandr Vučić köztársasági elnök reményének adott hangot, hogy hamarosan új kormány alakulhat és nem kell előrehozott választást kérni. Hozzátette azonban, hogy az ellenzék egy része átmeneti kormányt szeretne létrehozni, amelyben azok is szerephez jutnának, akiknek a szerbiai állampolgárok nem szavaztak bizalmat. Ezt azonban államfőként nem engedheti meg, így erre bizonyosan nem kerül sor. Az európai elitek nem sokára Donald Trump amerikai elnökhöz fognak igazodni, jelentette ki az orosz elnök a Rosszia Agyin televízió műsorában. Azt, hogy Oroszországot nem hívták meg az auschwitzi haláltábor szovjet csapatok általi felszabadításának 80. évfordulójára, a szervezők részéről furcsának és szégyenletesnek nevezte Vladimir Putyin. A Kanadából érkező kőolaj importra alacsonyabb lesz a vám az Egyesült Államok által februártól bevezetett általános mértéknél, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lépett a korábban kilátásba helyezett 25%-os általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra ennek mértéke 10%-os lesz. Kínára is kivetik a tervezett pótullagos 10%-os vámot. Kína határozottan elutasítja a döntést. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az Egyesült Államok téves intézkedésére válaszul, Kína panaszt fog benyújtani a kereskedelmi világszervezetnél, és megfelelő ellenintézkedéseket fog tenni jogai és érdekei határozott védelme érdekében. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, általában majd sok napsütés várható, de a középső vármegyékben lesznek tartósan erősen felhős körzetek, arrafelé előfordulhat hózápor. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ma sem lesz szép napod, még aludnál, csak múljon már az átok.
Tébb lábú szegedő, a kávé lassan kihűbő, elment már, de itt bujkál egy illat.
Mit tegyünk sem Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai vendégünk Bíró Csaba, az Egri Lenkei János általános iskola igazgatója lesz. Az intézmény egyik mottójává vált az évek során, hogy a Lenkeiben mindig történik valami. Ha velünk tartanak, a riportból kiderül, mitől ilyen tartalmas a közösségi élet az iskolában, vagy épp azt, milyen rendszerben tanítanak náluk, és hogy milyen eredményeket érnek el tanulóik. A szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Bíró Csabát, az Egri Lenkei általános iskola igazgatóját üdvözlöm itt a stúdióban.
Kedi Csokolom, én is üdvözlöm a hallgatókat, méghozzá a Lenkei közössége nevében, és hogyha megengedi, akkor kifejtem, hogy mit jelent ez a közösség. Én a megszólítók kívülállókat mindig a közösségünk nevében szólítom meg, mert a gyerekek, a szülők és a pedagógusok így hárman alkotunk egy közösséget.
Folytatjuk a beiskolázás apropóján a sorozatunkat tulajdonképpen, amelyben bemutatjuk az iskolákat, és most ugye a Lenkeiről fogunk beszélgetni, ami közel 100 éves múltra tekint vissza. Miért gondolja azt, hogy érdemes a szülőknek ellátogatni mondjuk a nyílt napjára a Lenkeinek, és miért érdemes megismerkedni az iskolával?
Hát igen, 1929-ben nyitotta meg kapuit iskolánk Klebersberg-Kuno iskolaépítési programjának keretében, és a 96. tanévünket tapossuk, és én azt gondolom, hogy talán beszéljünk először magáról az iskolaváltásról, még ne is a Lenkeiről. Egy nagyon fontos döntést kell meghoznia a családnak, amikor a gyerek iskola érett lesz, hogy melyik lesz az az általános iskola, ahol elkezdje a tanulmányait. Hát itt ugye van egy tankötelezettség, aminek tudjuk a jogszabályi hátterét, az augusztus 31-i fordulópontot, a januárban be kell adni, aki még szeretne maradni, meghozzák a döntést az OH-ba, tehát mostanság már kialakul az, hogy ki az az iskola érett réteg, aki majd az óvodát elhagyva jön az iskolához. Én úgy gondolom, hogy tájékozódni kell. A mai világban már nagyon sok információ megtalál bennünket, de járjunk is utána. És itt az internet világában persze jó a Facebook és jó a weboldal, de azt gondolom, hogy a személyes találkozónál jobb nincsen. Minden iskolának van egy légköre, egy aurája, bocsánat, szaga, amikor belépünk, és én azt szoktam mondani, hogy ennek az iskolának van egy iskola szaga, amikor bejönnek, a vastag falak, a magas belterek, a széles lépcsők, nekem az olyan biztonságérzetet kell, mint egy vár, olyannak tudnám leírni, és adjanak esélyt, több lehetőséget, több vasat tartsanak a tűzbe. Tudom, hogy a szülők nagy része már eldöntötte, vagy nagyjából sejti, de érdemes ellátogatni a preferált iskola mellett még egy-két intézménybe, és egyébként hadd mondjam el, hogy olyan nagyon mellé nem fognak nyúlni a szülők, mert hogy én úgy gondolom, Egerben jó általános iskolák vannak. Az lesz majd az érdekes, hogy egymásra talál-e majd az intézmény, illetve a család.
Hogyan tudják ezt a szülők vajon megsejteni, hogy ők egymásra fognak-e találni a gyerek, a szülő az iskolával?
Hát van egy véletlen faktor ebben, valljuk be őszintén, de meg kell ismerkedni magával az iskolával, és fontos az, bár az iskolát választó szülők ilyenkor még csak az első osztályban gondolkoznak, de fontos az tudni, hogy milyen képzési struktúrája van egy iskolának, hiszen ugye jó esetben 8 évig fog a gyermek oda járni, és nem csak a bemenetet, hanem a kimenetet is meg kell szerintem nézni, és ha most van egy pár percem arra, akkor most ezzel kezdeném, hogy mit tudunk mi a felsőbb évfolyamokban kínálni. Azt szokták rólunk mondani, hogy mindig történik nálunk valami, és nincs probléma, csak megoldásra váró feladat. Ugye egy iskolában oktatunk és nevelünk. Oktatni a tananyagokkal, nevelni a különböző rendezvényekkel tudunk igazából. A mai generációnak nagyon fontos az angol nyelvtanulás, amelyet már minden iskola az zászlajára tűzött. Mi is tanítjuk az angol nyelvet első osztálytól csoportbontásba, de igazából nem a lexikális tudás az, ami ebben a korosztályban nagyon fontos. Játékos órák történnek, rajzolnak, énekelnek, táncolnak, még a tesi órát is olykor angolul tartja a pedagógus. Tehát igazából egy attitűdöt, egy hozzáállást szeretnénk kialakítani a nyelvoktatás területén, ami majd aztán a felső tagozatban nyilván már az alsóban elkezdve folyamatosan lexikális tudássá tud válni. És akkor hadd büszkélkedjek egy kicsit, mert igazából nyelvet külföldön lehet jól tanulni, és nálunk dübörög az Erasmus Plus program. Tanuljunk élmény által elnevezésű projektünk 2024. november 20-a környékén Európa Innovációs Tanítási Díjban részesült Brüsszelben, melyet kolléganőm vett át, és a pedagógus mobilitás mellett most már masszívan megjelenik a tanulói mobilitás. Tanulóink már jártak Szlovéniában, jártak Portugáliában, idén Szerbiában és Görögországban utaznak, és én azt gondolom, hogy ez kiváló lehetőség a kapcsolatépítésre. De ugyanígy jönnek a szlovén vendégek, vagy voltak a szlovén vendégek, áprilisban jönnek a szerbek, a görögök, és nagyon örültünk annak, hogy két hónapot egy Erasmusos gyakornok tanár, egy olasz gyakornok tanár töltött nálunk, hát a gyerekek nagy kedvence volt. A kimenetről beszéltem, ugye most írták meg a tanulóink a központi írásbeli felvételit, amely ugye magyar és matematika tantárgyakból történik meg minden januárban. Mi ezt szeretnénk nagyon erősíteni a e két tantárgy csoportbontásos oktatásával. Tehát már hetedikben több csoportra bontjuk az osztályt, és egy kisebb létszámmal egy hatékonyabb oktatómunkát tudunk megvalósítani. Sőt, ez még lehetőséget ad képességek szerinti csoportbontásra, tehát aki szárnyal, a szárnyaljon, akinek meg felzárkózni van szüksége, az meg zárkózzon föl. De ha itt még magáról a tanításról szeretnénk beszélni, azért vannak országos eredményeink, hiszen a bolyai magyar csapatversenyben első helyezettek lettünk, de helyileg is a szilágyi tanulmányi versenyen a legeredményesebb általános iskola voltunk. Beszéltünk a nevelésről, a néphagyományinkról, van nálunk advent, mártonnap, lucázás, kiszebábégetés, pünkösdi királyválasztás, a nemzeti ünnepeinket olykor rendhagyó módon ünnepeljük meg. Van egy 37 éves múltra visszatekintő Makmarci egészségnevelési hetünk, és a jövő innovációja, a robotika oktatása is megjelent már az iskolánkban. Úgyhogy röviden magáról az általános iskola ennyit tudnék
elmondani. És a közösségi életéről, hiszen ez mind összekovácsolja egy nagy családdá tulajdonképpen így az iskolát. Van. Így érzik önök is odabent?
Igen, 440 tanulónk van, 40 pedagógus, 11 technikai dolgozó. Én azt gondolom, egy optimális létszámú iskola vagyunk. Szinte mindenki mindenkit ismer, és ez a családias jelleg, ez szerintem egy vonzó lehet mindenki számára.
Beszéljünk kicsit erről a robotikáról, hogy hanyadikos korosztálytól lehet ezt kipróbálni?
Már alsó tagozatban, szakköri formában már működik, és hát nagyon-nagyon sokan szeretnének járni, már verseny folyik azért, hogy ki lehet robotika szakkörös. Hát legközelebb február 7-én a Lenkei napon lépnek fel a robotok, hiszen ilyenkor egy nagy robotika verseny van az iskolánkban. Hát ez egy... A budapesti elit gimnáziumok is érkeznek, egyetemek, kampuszok jönnek a robotokkal, úgyhogy izgalmas történet. És hát azért, ahogy mondtam, hogy vannak mondásaink és szlogenjeink, én úgy gondolom, hogy nálunk a gyerekek gyökereket és szárnyakat kapnak. A néphagyományok ápolása, a közösségi élet adja gyökeret, hogy tudják a gyerekek, hogy honnan indultak, és ez a tudás, amit megszereznek, az pedig a szárnyakat adja nekik. És hát a dobótéri tánc, amivel elbúcsúznak a gyerekek, az azt gondolom egy szép lezárása egy 8 évnek.
Az, hogy az elhelyezkedése, tehát hogy egy igen frekventált környezetben van egyébként a Lenkei, az vajon pozitív vagy negatív?
Én mindenféleképpen pozitívnak könyvelném el. Egy történelmi környezetben vagyunk, szerintem ez hatással is van ránk, maga az épület. Akármerre nézzünk, a történelem köszön vissza ránk, minden nap 15 óra 52 perckor összerezzenünk a díszlövésre, és én úgy érzem, hogy maga a környezet is hatással tud lenni a gyerekre. Én a belvárosiasságot én természetesen venném. Tehát nem arra kell gondolni, hogy ez egy elit belvárosi iskola és versenyistáló. Mi minden gyereket nagy-nagy szeretettel várunk. Akinek az kell, hogy reptessük, azt reptetjük. Akirenek arra van szüksége, hogy felzárkóztassuk, és még több foglalkozást kapjon, az kapja meg tőlünk.
Mert hogy egyébként külön pedagógusok foglalkoznak azokkal, akiknek szüksége van erre?
Hát a tantárgyfelosztás ad lehetőséget arra, hogy az igazgató ezen a területen jelentősen javítson. Én minden pedagógusnak alsó tagozatban adok tehetséggondozó és felzárkóztató ismeretpótló órát, ahol ők azokat a gyerekeket tudják felzárkóztatni, akik a napi ritmus nem bírják, vagy nehezebben érnek be erre.
A szülők általában kicsit megijednek így az első osztály kezdete előtt. Mivel tudná őket egy kicsit megnyugtatni, hogy azért egy nagy átmenet ugyan az óvodából az iskolába való átlépés, de hogy miért nem kell mégis megijedni?
Hiába beszélünk, akkor is izgulni fognak, hogy ugyan mi lesz. Mi megnyugtatjuk őket, hogy minden rendben lesz. Talán beszéljünk egy kicsit az ausós tanítónéniknek, tanítónőkről, akiknek nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogyan megy ez az óvoda iskola átmenet, és hogyan tudjuk megalapozni azt a tudást, azokat a képességeket, amire majd az igazi tudás a felső tagozatban alapozódik. A Lenkeiben nagy felmenőrendszer van, ami azt jelenti, hogy 4 évre kapják meg a tanító párok a gyerekeket. És itt a tanító pár fogalmát tisztázzuk. Nincs tanító és napközis, hanem együtt tanítanak, és együtt vannak a napköziben. Nem egyszerre, hanem felváltva. Tehát mindkét pedagógus tanít a délelőtti időszakban is, és mindkét pedagógus foglalkozik a gyerekekkel napköziben is. Ez nagyon jó bevált ez a rendszer, és vezetőként arra törekszem, hogy ilyen kétfős csapatokat hozzak létre. Tehát megnézzük a pedagógusok kompetenciáit, személyiségeit, és igyekszünk olyan párokat, sőt, arra is figyelünk, hogy az évfolyamokon a párok hogyan tudnak együtt dolgozni, és a következő első évfolyam kiváló példa arra, hogy azok a pedagógusok, akik majd őket vinni fogják, hogyan dolgoztak eddig együtt, egymással szemben van a tantermük, és nem ellenfelek, meg ellenségek a két osztály, hanem igazi haverok, közös programokat szerveznek, és az a két osztály, amely majd indul nálunk szeptembertől, az első A osztálynak Nagy Edina és Nagyné Práda Enikő lesz a tanító párja, ők a nagypáros. A B-osztályi Kovácsné Nagy Krisztina és Sós Anita jól bevált, régóta együtt dolgozó párosok, és még arra is odafigyelünk, hogy a két tanító kiegészítse egymást, illetve személyiségeiben passzoljanak egymáshoz. Tudom azt, hogy a szülők szeretik a tyukanyó típust, a szülők egy része, hogy ilyen anyáskodó tyukanyó típus legyen, a másik meg szereti azt, hogy az ő gyerekének egy ilyen határozott tanítónéni kellene. Mi ezt úgy igyekszünk megoldani, hogy az egyik ilyen, inkább ilyen, a másik pedig inkább olyan.
A Lenkeiben tehát akkor, ha jól értem, visszatekintve az eddig elmondottakra, nincs olyan, hogy fluktuáció.
Hát kicsi. Sőt, ez úgy szokott történni, hogy elindulunk egy ilyen, hát ugye az lenne a jó, a 25-nél nem lenne több az első osztály, de hát a népszerűségünk az sokszor átéri ezt a történetet. De például a mostani második osztályunk az ilyen 21 néhány fővel indult, és meg is nyugodtunk, hogy jaj, de jó kis optimális létszámunk van. Már most 27 fő mind a két osztály, mert nem biztos, hogy mindenkinek bejön az iskola választás. És valóban, ha váltani, akkor minél hamarabb. Tehát akiket mi fölvettünk időközben, tehát nem hozzánk iratkoztak be, azoknak a nagy része azt mondta, hogy hát nem, eleve is ide akartunk jönni, de valamiért nem így döntöttek, és hát valahogy nem jött össze az iskolaválasztás, nem alakult ki az a kémia, amiről beszéltünk az elején, és jöttek. Úgyhogy mi szívesen fogadunk egyébként mindenkit, nem mondjuk megsértődő, aki nem hozzánk iratkozott be. Mi azt kívánjuk, hogy az elsőre sikerüljön megtalálni ezt az iskolát. Nyilván van, mi sem vagyunk tökéletesek, tehát azt soha nem szoktam mondani, hogy tökéletes van, amikor nálunk se jön össze a kémia. Ilyenkor érdemes váltani és megtalálni azt az iskolát, ahol tényleg jól érzi magát a gyerek.
Sok szülőnek fontos lehet az, hogy a hitélet meglegyen alapozva az iskolában. Önöknél hogyan tudják ezt megvalósítani?
Ugye mi állami iskola, állami fenntartású iskola vagyunk, de a hitoktatás feltételeit biztosítjuk. Ugye beiratkozáskor vagy átiratkozáskor a szülőnek nyilatkozni kell, hogy etika vagy etikát választ-e vagy hitoktatást. Ugye ez azonos időben van, de két csoportban. Az etika órát a mi pedagógusunk tartják, a hitórákat pedig a hitoktatók tartják. Három felekezet hitoktatását biztosítjuk az igények szerint. A katolikus, a református és a hit gyülekezete. Nagyon jó a kapcsolatunk a hitoktatókkal. Mondhatni már a tantestület részének tekintjük őket, bár nem a mi munkavállalóink. Ha valaki évközben gondolja meg magát, hogy etikáról hittarra, vagy hittarról etikára vált, az csak a következő tanévben tudja megtenni. Mindig májusban kell a szülőknek nyilatkozni, hogy a következő tanévben etikát vagy hittant fog-e oktatni.
Hát akkor itt a műsoridő vége felén arról érdemes talán beszélni, hogy milyen közelgő fontos dátumok vannak.
Én kettő dátumot említenék meg, a február 12-17 óra iskola bemutató szülői értekezlet. Ide nagy-nagy szeretettel várjuk a szülőket.
Csak és kizárólag a szülőket?
Nem, sőt, bocsánat, hogy ilyen furcsa mondani, hogy csak a gyerekeket. Nem, a gyerekeket nagyon-nagyon várjuk. Tehát nagyon fontos az, hogy hozzák el a szülők a gyereket. Tudom, hogy nem ő kompetens a döntésbe, de egy picit azért figyeljük, hogy hogyan reagál a gyerek a környezetre, a pedagógusra. Vonjuk be egy picit az őszintjén a döntésbe, tehát nagyon várjuk a gyerekeket, külön programokkal készülünk rájuk. És hát március 5-én, ez egy szerdai nap, délelőtt pedig nyílt napot tartunk bemutatóórákat, és ott pedig munka közben láthatják a pedagógusokat, ide is várjuk a gyerekeket is. És hogyha így a munkaerőtő végén még gyorsan elhadarhatnék a kommunikációnkról néhány szót, szándéknyilatkozatot lehet hozzánk beadni, honlapról letölthető, elektronosan beküldhető, nem kell megijedni tőle, ez nem jelent elkötelezettséget sem az iskola, sem a szülő részéről, viszont az ott megadott e-mail címen közvetlenül tudunk hírlevelekben kommunikálni, és hát a Facebook oldalon, meg a weboldalunkon minden információ rajta van, de én attól sem zárkózok el, ha valaki személyesen szeretne bővebben beszélgetni velünk, egyeztetünk egy időpontot, és szeretettel várjuk gyereket, szülőt egyaránt.
Azért is kérdeztem, hogy a gyerekkel együtt lehet-e menni, mert hát hiszen nagyon fontos, ahogy ön is említette, hogy a gyerek hogyan érzi magát abban a környezetben. A szülőnek talán ez is egy jó visszacsatolás lehet.
Igen, és hadd mondjam azt, hogy itt sokan félnek az átmenettől. Én azt veszem észre, hogy ezek a mostani leendő elsősök valahogy már nincsenek úgy megszeppenve. Hát visszaemlékszem a tavalyi iskola bemutató szülői, talán egy kisfiút nem hagyta el az anyukáját, és ő egy picit úgy visszahúzódott, de a többi az rá se hederített a történetre, ment legózni, meg ment a mesesarokba, meg a kézműves foglalkozás, az ugribugrira. Tehát ezek a gyerekek már sokkal, sokkal nyitottabbak a világra, és nem kell attól megijedni, hogy hát most el kell engedni a kezét.
Igazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Csabával, az EGRI Lenkei János általános iskola igazgatójával Berec Renáta beszélgetett.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Szabó Tóth Kingával, egyetemi docenssel beszélgetek. A közelmúltban ön Férfi és női szerepek a mai Magyarországon címmel tartott előadást. Legyen olyan kedves, előadásának főbb gondolatait elevenítse fel, és ossza meg kedves hallgatóinkkal.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Azt hadd mondjam el még bevezetésképpen, hogy 2011-ben mi a Holdam Egyesülettel már szerveztünk a születéshete rendezvénysorozat keretében egy másik konferenciát. Aznak is az volt a címe, a fő címe, hogy Család és Hivatás. Ott főleg az anyaságról, a gyerekvállalásról volt szó. Miért nem születik elég gyerek? Hogyan birkóznak meg a nők ezzel a sokat emlegetett kettős teherrel, amit azért én árnyaltabban látok? És akkor már felmerült az a kérdés, hogy rendben van, hogy a nőkről ennyit beszélünk, és ez rendjén is való, hiszen ők adják a társadalom és a család egyik fontos alappillérét és az érzelmi szerepet, de hogy ugyanakkor hol vannak a férfiak? Mert nagyon gyakran tapasztaljuk a környezetünkben is, hogy sajnos a nők idő előtt megözve gyűlnek. Ez magyarázható ugye a férfiak korai halálozásával, egyebekkel. Szóval, hogy hol vannak a férfiak, és hogy hogyan alakultak át a férfi szerepek? Nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában máshol is, az utóbbi körülbelül 50 évre tehetőek a nagy változások. És akkor kezdtünk el gondolkodni, szintén az Egyesülettel közösen, hogy akkor rendezünk egy ilyen konferenciát, ahol az apákat tesszük most a vizsgálat fókuszába, hogy így fogalmazzak. És ugye én is az előadásomban erre koncentráltam. Ugye nyilván ez egy szociológiai előadás, ahol ildomos az érvelést alátámasztani különféle kutatási eredményekkel, úgy hazai, mint uniós viszonylatban. Én is ezt tettem. Megpróbáltam áttekinteni azokat a kutatásokat, amelyek az apa szerepről szólnak. Hát kevés sikerre jártam, mert nem olyan sok felmérés van. Ez is mutatja azt, amit a bevezetőben említettem, hogy nem nagyon szoktunk a férfiakra koncentrálni. És ugye Magyarországon Spéder Zsolt, aki egyébként miskolci származású, ő foglalkozott egy kutatásában azzal, hogy hol vannak a kispapák, illetve milyen szerepe van ma a férfinak, és a vizsgálataiban úgy fogalmaz, hogy gyakorlatilag ellentmondó elvárások között lavíroznak a férfiak. Ez is lehet az oka annak, hogy elbizonytalanodtak a szerepeikben, mert egyrészt elvárjuk tőlük ezt a régi, tradicionális szerepmegosztást, és ez rendjén is való, hogy ugye a hagyományos szerepmegosztásban a férfi, a kenyérkereső, ő hozza a fő döntéseket, legalábbis ezt gondoljuk, és ezt várjuk el a férfiaktól, ugyanakkor nagyon sok férfi nem tud ennek megfelelni, mert olyanok a gazdasági körülmények, különösen itt Észak-Magyarországon, Borsodban, nagyon sok férfi vált, ugye munkanélkülévé, ezt mindenki tudja az elmúlt évtizedekben. Tehát tulajdonképpen ugye van itt egy ellentmondó elvárás, hogy akkor keressenek pénzt, tartsák el a családot, és ezt mégsem tudják megtenni. Másrésztről meg egy olyan ellentmondó elvárás is van, hogy érdekes megfigyelések, vagy kutatás eredmények alátámasztják, hogy elvárjuk a férfitól, hogy vonódjon be a gyereknevelésbe, gügyögjön, fizikailag is gondozza a gyerekeket, miközben ezt a tulajdonságot leértékeljük. Tehát ezt nem tartjuk macsósnak, úgymond, tehát akkor nem vonzó az a férfi, bár jó lenne, ha ezt megtenni, aki a gyerekeivel foglalkozik, mármint csecsemőivel például, pelenkázza, eteti, egyebek. Tehát akkor hogy is van ez a kérdés, hogy akkor ez férfiatlan viselkedés, amit egyébként elvárunk tőlük. És akkor nyilván ez egy csomó más kérdést is felvet. És a demográfiai folyamatok is nagyon érdekesen alakultak. Mert az előadásomat azzal kezdtem, hogy kivetítettem az 1980-as év korfáját, meg a 2012-est. És hát tényleg nagyon drasztikus változások vannak. Ha csak például a születésszámot vesszük, akkor mondjuk a 80-as években született 140 ezer gyerek, most meg 90 ezer. Tehát ugye itt már eleve van egy szembetűnő jelentős változás. És utána pedig még szembetűnőbb az, hogy már a 60 éves életkor után például a miskolci viszonylatban 3-4-szer annyi nő van már, mint férfi. Tehát például megfigyelhető Miskolcon is, hogy 40 éves életkor alatt több férfi van, tehát férfi többlet van, és utána pedig drasztikusan csökken a férfiaknak a száma. Tehát akkor ezzel kezdtem az előadást, és akkor felvázoltam azt, a Kopp Mária kutatásait is bevonva, hiszen neki számtalan ilyen kutatása van, ami a férfi szerepekre is vonatkoztatható. és Kopp Mária kutatásait is felidéztem, amikor azt mutattam be, hogy mi az oka akkor annak, hogy a férfiak ilyen szerepbizonytalanságban vannak, mi az oka annak, hogy ilyen korán halnak meg. És nagyon érdekesek az ő vizsgálatai, mert például az egyik 2002 és 2006 között egy követéses vizsgálat volt, és 2006-ban ugye megpróbálták megkeresni azokat a kutatásban résztvevőket, akik 2002-ben már felmérésre kerültek. És azt tapasztalták, ugye, ami nem meglepő, hogy nagyon sok férfi már elhalálozott ekkorra, sokkal nagyobb arányban, mint a nők, nem tudták őket megkeresni, hiszen van egy demográfiai probléma, amit az előbb utaltam. És akkor megvizsgálták, hogy vajon milyen eséllyel és milyen férfiak haltak meg ideje korán, és kiderült, hogy azoknak a férfiaknak, akiknek a család élete rendben volt, tehát volt egy szép családjuk, harmonikus kapcsolatban voltak a feleségükkel, volt egy társuk, és a gyerekeikkel is jó volt a kapcsolatuk. Nagyon fontos a férfiaknak a gyerekeikhez való jó viszony. Ezeknek sokkal nagyobb esélye van Kopp Mária kutatásai alapján arra, hogy 60 éves életkor fölött is egészségben éljenek. És persze most lehetne mondani, hogy hát hiszen ott van a férfiaknál a dohányzás, az alkoholizmus, stb. De hogyha ezeket a változókat kontrolláljuk, akkor is megóvó tényező, ha ezeket most nem számítjuk, és ezt statisztikailag meg tudjuk mérni, ha ezeket a változókat kiiktatjuk a felmérésből, akkor is sokkal nagyobb az esély, tehát még ezeket is figyelembe véve arra, hogyha egy férfinak szép családja van, mint említettem, akkor tovább éljen. És ezért fontos lenne például, hogy mondjuk ha válásra kerül a sor a családban, mert előfordulhat, akkor utána a férfi jó kapcsolatot tudjon az elvált családban a gyerekeivel továbbra is ápolni. És sajnos ez nem működik Magyarországon, nagyon sok csúnya, rossz történetet lehet ezzel kapcsolatban hallani, pedig ez egy nagyon fontos egészség, megóvó faktor lenne a férfiak számára. Ez egy nagyon fontos tényező, és akkor még bemutattam az előadásomban az időmérleg vizsgálatokat, hogy hogyan alakul ez, ugye ezzel szokták szociológiai szempontból mérni, hogy ki mennyit vesz részt a házi munkában, ki mennyit vesz részt a gyerekgondozásban, hogyan alakul a nap 24 órája férfinői bontásban, ugye most itt a témához kapcsolódva, és ezek alapján kiderül, hogy a férfiak Magyarországon egyáltalán nem teljesítenek rosszul, tehát az Unióban a negyedik helyen állunk a férfiakat tekintve abból a szempontból, hogy az egalitáriusság szempontjából, tehát például a gyerekgondozásban a magyar férfiak semmivel se teljesítenek kevesebbet, vagy vesznek részt kevesebb ideig, mint mondjuk a picivel kevesebbet, mint a svédek, dánok vagy a belgák, de utána mi jövünk a negyedik helyen. Szóval, hogy nagyon sokszor érdemes megnézni ezeket a statisztikai adatokat, a kesergés helyett, és akkor kiderül, hogy nem is olyan szörnyű a helyzet, mint hogy általában gondoljuk, mert megfigyelhető egyébként Magyarországon, korábban is mindig megfigyelhető volt, hogy sokkal nehezebbnek ítéltük meg a helyzetet, és tragikusabbnak láttunk, mint ahogy a valós, objektív mutatók ezt mutatták. Tehát itt is van egy ilyen érdekes diszkrepancia ebben a témában.
Előadásában próbált arra is odafigyelni, hogy az apák és a férjek szerepét így ketté bontsa, tehát hogyan viszonyulnak férjként a feleségeikhez, és hogyan viszonyulnak apaként gyermekeikhez?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem csak én, hanem a további előadók is feszegették ezt a kérdést, ugye különösen a pszichológusok, Baktai Miklós és Zelka is vendégünk volt, egy pszichológus házaspár, kifejezetten párkapcsolati terápiával foglalkoznak, és ők ezekkel a kérdésekkel nagyon szépen az előadásaikban foglalkozva bemutatták, hogy gyakorlatilag mennyire fontos az, hogy tehát nőként is meg tudjunk maradni ugye a családunkban, ne csak feleségként, és fordítva, hogy a férfiak is férfiként is meg tudjanak maradni, nem csak kenyérkeresőként, és nem csak családapaként. Tehát ugye ezek a szerepek sokszor nagyon nehezen összeegyezhetőek. Ugye itt a szerepelmélet régóta ismeri, a 40-es, 50-es években már szépen leírta a szerepkonfliktust, akkor meg azt, hogy sokszor nem tudjuk ezeket a szerepeket, annyira feltolódtak. A modernitásban annyiféle szerepben kell megfelelni, hogy képtelenség sokszor ezeket egymással párhuzamosan működtetni, és nagyon komplex a szerep elvárások, egész halmaza irányul egy ember felé, hogyha csak a különféle szerepküldőket nézzük, tehát nagyon sok a szerep konfliktus ebből eredően. Szóval, hogy igenis nagyon fontos ugye az, hogy megmaradjunk nőként is, feleségként is, anyaként, csak ez mind nagyon-nagyon nehéz. És érdekes, hogy amikor összekerül egy pár, akkor általában a szerepek demokratikusabban alakulnak, mert akkor ugye mind a kettő dolgozik, mondjuk klasszikus esetben is, még nincsen gyerek, és valahogy jobban össze tudják hangolni a szabadidejüket is, több idő jut egymásra, ez egészen egyértelmű, és valahogy a szerepeket is demokratikusabban osztják meg, a házi munkát, vagy az ilyen családon belüli szerepekre gondolok. Majd amikor ugye megszületik az első gyerek, második gyerek, jó esetben a harmadik, vagy többedik, akkor visszaállnak ezek a hagyományos szerepmegosztások. Férfiak ugye többletmunkát vállalva próbálják eltartani a családot, nők pedig ugye otthon teljesítenek. És amikor ugye hazamegy a férfi, és az nő pedig alig várja már, hogy egy felnőttel tudjon társalogni, mert azért egy gyerek az nem partner, mondjuk egy diplomás nő számára nem biztos, hogy is mondjam, most jó értelembe véve, csodálatos a gyerekvállás, de nem partner a nap 24 órájában, mert nem tudja vele megosztani azokat a felnőtt problémákat, amelyek nyilván vannak. És mikor a férfi hazamegy, alig várjuk ugye sokszor, hogy a gyereket átadhassuk, viszont szükség lenne arra is, hogy a párok megmaradjanak egymásnak és tudjanak beszélgetni. Na most innentől fogva azért ezek nagyon bonyolult dolgokká tudnak válni, és sajnos, hogyha nem fektetünk ezekbe kellő energiát, akkor a családnak a széthullásához is vezethet. Abban az értelemben, hogy szépen el lehet éldegélni egymás mellett 10-20 éven keresztül, de egymás mellett, tehát ez a páros magány, vagy kapcsolat nélkül izemmód, amikor nincsen a felnőttek között valós kapcsolat a családban.
Aki mellette is elmentél, aki semmi nyomat nem hagyott, de most csak nézed rám, és az önbizalmad megkopott. Meddig vársz még?
Ki ez az új nő?
Most légy férfi, fogd a kezemet, ha fel kell kérni, jobb, ha te teszed azt első társán. Hogy végigmész, és csak lesed, ahogy táncolok. Úgy sejted már, én ugyanaz a lány vagyok.
Mivel a konferencia főszereplői a férfiak voltak, de mi egy női műsorban beszélgetünk, így nem állhatom meg, hogy ne kérdezzek rá külön. A női szerepekről is beszélt előadásában, kitérte mondjuk az édesanya és a feleség szerepére ebben a megvilágításban, pontosan a férfiakhoz való, az édesapához, a férjhez való viszonylat megvilágításában.
Természetesen, mert ugye nem lehet ezt a két szerepet egymástól elkülönítetten kezelni, és nyilván elválasztani sem. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban is, hogy tényleg a nőknek hogyan változott a szerepe a 20.-21. század, most már mondhatjuk. Magyarországon nagyon érdekesen alakult ez, mert ugye az államszocializmus idején a dolgozó nő volt a szocialista ideológia, ugyanakkor az a nő, aki dolgozott is, és gyereket is vállalt. Szóval, hogy ez a kettősség már Magyarországon gyakorlatilag 60-as, 70-es évektől jelen volt. Nyugat-Európában nem. Tehát ott később kezdődött a nőknek a munkavállalása, és tulajdonképpen ellenkező tendenciákat lehet tapasztalni, mert Magyarországon egy csökkenő női munkavállalásról beszélhetünk, Nyugat-Európában növekvőről lehet beszélni. Magyarországon azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon ritka, még a mai napig is a 4 órás munka, a távmunka, vagy ha távmunka, akkor is olyan értelmetlen dolgokat kell végezni, ami nem valódi távmunka. Tehát ez a távmunka, ezek az atipikus foglalkoztatási formák viszonylag ritkák Nyugat-Európához összehasonlítva, tehát itt valahogy a női szerepek is problematikusabbak egy picikét, mert mondjuk, ha van az embernek 10 éven aluli gyereke, aki még kisgyerek, tehát akivel még kell tanulni, foglalkozni vele, akkor ha megkérdezzük a nőket, és szociológiai vizsgálatban megteszik ezt, hogy megkérdezzük a nőket, nagyon sok magyar nő úgy nyilatkozik, hogy nem szívesen megy vissza 8 órába a munkaerőpiacra kisgyerekes anyaként. De Magyarországon gazdasági kényszer a női munkavállalás, ezt is ki kell jelenteni. Ugye egy keresetből nem, vagy nagyon nehezen lehet megélni, és éppen ezért itt is egy ellentmondás van, mert nagyon sokszor úgy érzik a nők, hogy szeretnének otthon több időt tölteni a gyerekükkel, családjukkal, de ezt nem tudják megtenni, mert munkát kell vállalni, nem is akár, hogy több műszakban akár, vagy minimum 8 órában. Szóval itt is vannak azért gondok, problémák a női szerepeket illetően is.
Minden előadásnak van eredménye, konklúziója, amelyet az előadás végén megfogalmaz az előadó. Ön milyen eredményeket fogalmazott meg ebben az előadásában?
Hát ugye most visszakanyarodva ugye a címre, itt az apák a pályán volt, tehát főleg az apákra koncentráltunk, és gyakorlatilag azt a konklúziót fogalmaztam meg, hogy amit a skandináv országok a 60-as években, mert akkor ott elindult Finnországban egy mozgalom, hogy nem akarunk özvegyek lenni. És akkor, hogy mit lehetne azzal kezdeni, hogy tényleg ne legyen ennyi özvegy a társadalomban, ne maradjunk idejekorán özvegyen, hogyan lehetne segíteni a férfiakat, hogy visszataláljanak önmagukhoz, a családjukhoz. És erre nyilván lehetne többféle programot mondani. Svédországban például a népegészségügyi program az első, második, harmadik helyen kezeli a munkahelyi biztonságot, a munkahelyi stressz kezelését, az, hogy a civil szervezeteket, a társas hálózatot, a társadalmi tőkét kell erősíteni ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát ilyen ajánlásokat lehet megfogalmazni, csak hát nyilván ugye nehéz kivitelezni, ilyenkor szoktak kedvesen mosolyogni rám, amikor a hallgatóság, amikor én ajánlásokat teszek, és akkor ők megmondják, hogy na de hát kérem, nem ez a realitás. De azért úgy gondolom, hogy ha már megfogalmazunk valamit, akkor lehet törekedni ezeknek a céloknak az apró lépésekbe való megvalósítására.
És soha nem tudhatjuk, hogy éppen kiben milyen jövőbeli terveket indít el, akár éppen a megvalósítás felé. A konferenciára visszatérve még voltak előadó partnerei is, valamint volt egy kerekasztal beszélgetés is, amely nagyon jó hangulatúra sikerült, és hát nem utolsó sorban természetesen eredményei is születtek ennek a kerekasztal beszélgetésnek, sikerült egymással a gondolatokat és a témával kapcsolatos problémákat, megoldásokat kicserélni, megbeszélni.
Így van, a kerekasztal különösen jól sikerült. Ezek a férfiak kiültek a pódiumra, és nagyon őszintén vallottak arról, hogy milyen elválni, mert abban is volt részük egy-kettőnek, milyen utána újra kezdeni, milyen az, amikor több gyerek felől kell felelősséget vállalni, gondot viselni, milyen az, amikor fiúk is vannak, lányok, tehát vegyesen, hogy ezek milyen eltérő jellegzetességekkel bírnak az apa gyerek kapcsolatban, beszéltek a feleségükhöz való viszonyukról, tehát csodálatos volt tényleg, és ami fantasztikus volt, hogy katartikus hatású volt ez a kerekasztal, hogy én még ilyen jó kerekasztalba sose ültem, és a nézők egyszerűen voltak is sírva fakadtak, aki olyan hatással volt ez a kerekasztal, hogy hihetetlen rájuk is, hogy látták ezeket a férfiakat, hogy milyen akár nehézségeik vannak, de ugyanakkor hogyan szemlélik mégiscsak optimistán, mert optimista volt a végkicsengése természetesen, a világot és a benne az ő szerepüket.
És mik a jövőbeli tervek, lesz folytatás?
Mindenképpen. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Most az intézetnek is vannak mindenféle program sorozatokat elindítottunk, az egyik ilyen a megújulási szociológia, és ott is gondolkodunk egy olyan jellegű sorozatba, vagy ennek egy olyan elágazásában, hogy mi a baj a családokkal, mert érdemes lenne foglalkozni ezzel, hogy család helyett nem találtak ki jobbat. mindenhol a világon van család. Nem is lehet helyettesíteni igazándiból, ezt a gyerekvédelmi szakemberek is meg tudják erősíteni, és bárki, aki ezzel a témával mérhetően foglalkozik, hogy hogyan lehetne megerősíteni a családokat. Tehát a családi értékeket, a gyerekvállalást, a munka és a gyerek közötti összhang megteremtését, tehát ezzel a jövőben mindenképpen fogunk foglalkozni. Az említett egyesülettel is tervezünk a születéshete keretében újabb konferenciát, és nem tettünk le erről, hogy egy ilyen különálló programsorozatot is indítsunk. Illetve hát van egy titkos tervünk, de az sajnos mindig várat magára a megvalósítás. Meg vagyok róla győződve egyetemi oktatóként, hogy az egész valahol ott kezdődik, hogy a fiatalok nem tudnak párt találni maguknak. Tehát én azt látom, hogy az egyetemen nagyon sok a magányos fiatal, akik, ugye itt van csomó leendő értelmiség, ugye ez egy alapvetően kezdetben műszaki egyetem volt, most pedig ugye univerzitás, de vannak hagyományos műszaki karok, jogi karok, egyebek, bölcsész, egészségtudományi kar. Szóval vannak csak nagyon sok kar, profiából fakadóan, vagy férfiasabb, vagy nőiesebb. Tehát akkor érdemes lenne valahogy még több alkalmat teremteni, bár most is vannak, a célzott párválasztásra, mert nekem ezzel valahogy megrögzött elképzelésem, hogy ebben kellene segíteni a fiatalokat, mert itt dől el az egész probléma, itt kezdődik, azt gondolom, és talán, hogyha nem sikerül az egyetemen párt választani, utána sokkal nehezebb munkaerőpiacra bekerülve, jó esetbe bekerülve, ott helytállva, nap 24 órájából megfelelve, ott már azért másról szól azért az élet, mint arról, hogy az ember még keresgesse a jövendőbelit. Szóval itt kellene valahogy ezt elkezdeni, és itt kellene a párválasztást segíteni, illetve nagyon jónak tartom azt, hogy elkezdődik a család életre nevelés az általános iskolákba és a középiskolákba, mert én azt tapasztalom a diákjainknál is, ugyan ők már 18 év felettiek, hogy nem tudják, hogy mire vállalkoznak. Szóval nem tudják, hogy kell harmonikusan működtetni egy családot, hogy kell a családon belül a gazdasági döntéseket meghozni, tehát ilyen háztartás, gazdálkodásra gondolok. Szóval, hogy kell egy gyerekkel bánni, milyen felelősség a gyerekvállalás. Szóval úgy gondolom, hogy ezekre szépen fel lehetne készíteni már a jövő generációt, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kezdeményezések, amelyek elindultak.
Lényeges kérdéseket vetett most fel, és hát nem marad más tisztünk, mint hogy a Jóisten áldását kívánjuk a jövőbeli magyar fiatalságra és nemzedékre, hiszen ez a legfontosabb. Dr. Szabó Tóth Kingának, egyetemi docensnek köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok minden jót a hallgatóknak is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Szép haj festék, táska vagy húsz, a hajam is most tessék, nézd milyen dús.
Egy éles képernyő kis eledel, meg pár hűvös ital,
még hány ital,
és némi élet, ami kell. Sok sóval ülök én, majd megmondom én, hogy mint semmi baj, az ellentét a filmekben már nem menő. A bökkenő,
a férfi és a nő,
ó, a férfi és a nő.
Így vagy úgy, az élet szép, s a problémánk sem feltűnő. A fő, a férfi és a nő. Jó képű fodrász, jóga oktató, örömömnek forrás, szívdobogtató.
Én inkább nézném még a kocsikat, de formás a hátsó.
Milyen hátsó?
Kevernék inkább lapokat, így pont jó.
Üljek kint, majd megmondom én, hogy kint semmi baj, az ellentét a filmekben már nem menő. A bökkenő,
a férfi és a nő.
A problémánk sem feltűnő, a fő,
a férfi és a nő.
Majd megmondom én, hogy mint semmi baj, az ellentét a filmekben már nem nő, a bökkenő, a férfi és a nő.
Ó, a férfi és a nő.
Így vagy úgy, az élet szép, s a problémám sem feltűnő, a fő, a férfi és a nő. Semmi baj, az ellentét a filmekben már nem nő, a bökkenő. A problémánk sem feltűnő, a fő, a férfi és a nő.